Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Életbe lépett az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás, amely vasárnap éjfélig tart. Az elkövetkező napokban ugyanis a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Figyeljünk oda egymásra, különösen azokra, akik egyedül élnek, idősek vagy mozgásukban korlátozottak. A MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégén klimatizált mentesítővonatokkal, megerősített járatokkal a Balaton irányába és készenlétben álló buszokkal is segíti az utazást. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékukat. Az ünnepi időszakban a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 14. Leó pápa és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott tegnap, amelynek során számos témát, köztük az ukrajnai konfliktust is megvitatták. Putyin arról beszélt, hogy Ukrajna szándékosan fokozza a folyamatban lévő konfliktust azzal, hogy orosz területen lévő polgári infrastruktúrát vesz célba. Donald Trump a közösségi oldalán közölte, hogy telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök elmondta, szó esett Ukrajna és Irán kérdéséről is, a beszélgetést jónak minősítette, de hangsúlyozta, nem olyan volt, amely azonnali békéhez vezetne. Mint írta, az orosz elnök határozottan kijelentette, hogy reagálnia kell az orosz repülőterek elleni hétvégi ukrán támadásra, abban pedig egyetértett Putyinnal, hogy Iránnak mielőbb döntés kell hozni a nukleáris fegyverekről, egyikük sem szeretné, hogy Iránnak atombombája legyen. Válasz követel Moszkvától a kijevi békejavaslatra az ukrán külügyminiszter. Andrei Szibiha az ex-közösségi oldalon arra hívta fel a figyelmet, a dokumentumot a hétfőn tartott isztambuli találkozó előestéjén küldték el az orosz félnek, de továbbra sem kaptak semmilyen visszajelzést. Magyarország és Oroszország új együttműködési dokumentumokon dolgozik több területen is. Az őszre tervezett moszkvai kormányközi bizottság ülésén kereskedelem, tudomány és orvostudomány témában tárgyalnak majd, közölte Nagy Gábor, a külügyminisztérium Oroszország és Közép-Ázsia főosztályvezetője a TASZ orosz hírügynökség szerint. Az előző bizottsági ülést tavaly Budapesten tartották, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Mihály Muraszkó orosz egészségügyi miniszter vezette a tárgyalásokat. A következő találkozó Moszkvában lesz, a munkacsoportok már készülnek rá. Holló István előzetes letartóztatását fenntartotta a fővárosi törvényszék, az ukrán állampolgárságú férfit kémkedéssel gyanúsítják. A neve már korábban is felvetődött a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. A mai Törvényalkotási Bizottság napirendjéről levették az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Több okból is alaptörvényellenes a klímatörvény, állapította meg az Alkotmánybíróság. A testület 2026. június 30-ai hatállyal megsemmisítette a jogszabály egyik bekezdését, és hiányosság pótlására hívta fel az országgyűlést. Az Alkotmánybíróság a 2020. június 3-án elfogadott törvény egy részét semmisítette meg, mert álláspontja szerint az sérti a nemzedékek közötti igazságosság, az elővigyázatosság és a megelőzés elveit. Az AB eljárás alapjául 50 országgyűlési képviselő indítványa szolgált. A Magyar Államkincstár június 10-éig várja a 2025. évi egységes kérelmek benyújtását a gazdálkodóktól, hívják fel a figyelmet közleményükben. Idén 49 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési intézkedése lehet az egységes kérelem keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Ideje megújítani a postai meghatalmazásokat, hívja fel a figyelmet a Magyar Posta. Az érintett ügyfeleknek december 31-ig van lehetőségük, hogy 2026. januárjától is érvényben maradjon a szolgáltatás. Donald Trump aláírt egy rendeletet, amely nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva megtiltja az Egyesült Államokba való beutazást 12 ország állampolgárainak, közölte a Fehérház. Az érintett országok Afganisztán, Myanmar, Csád, Kongói Köztársaság, Egyenlítői Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen. A rendelet hétfőn lép hatályba. Tűz ütött ki egy több mint 3000 autót, köztük körülbelül 7-800 elektromos járművet szállító teherhajón Alaszka partjainál. A libériai zászló alatt közlekedő Morning Midas legénysége kénytelen volt elhagyni a hajót, miután nem tudták megfékezni a lángokat. Végül az időjárásról. Általában derül, gyengén felhős az ég szaharai porral, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Eső, napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd verem, a holdeső, a napsugáron áll, velem, ki jön tovább, túl közel, a fájdalom. Ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél, vigyázz nagyon kedvesen, jó utat, félni most nem szabad. Rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél, csak ne vess rám, és minden rendben van, tudom, se holdeső, napsugár,
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Készigérni a világnapja alkalmából nyílt napot rendezett az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház május 5-én. Ennek keretében a látogatók megtekinthették az aulában berendezett kórtermet és műtőt, valamint a kiállított egészségügyi eszközöket és hospitáltúr sétákon vehettek részt, hogy megismerkedjenek a kórház mindennapjaival. A rendezvény kiemelt szakmai támogatója a Hartmann Rico Hungária Kft. Volt. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hartmann ügyvezető igazgatóját, Hornyák Lászlót.
Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, igazgató úr, hogy miért támogatták ezt a rendezvényt, miért vállalták, hogy segítik megvalósulását.
Köszönöm a kérdést. A cégünknek a mottója és hitvallása az az, hogy küldetésünk a fertőzések megelőzése. És ugye, mint elkezdő asszony is mondta, igazából az apropója ennek a rendezvénynek a Készigéni világnapja volt május 5-én. Ennek kapcsán rendezte a kórház ezt a pályaorientációs napot, ahol egyrészt a fiataloknak szeretett volna egy bemutatót tartani, hogy a korszerű egészségügyben milyen eszközök használatosak, illetve azoknak a laikusoknak, akik az egészségügynek a működését belülről meg szeretnék ismerni. És miután a cégünk nagyon sok területen kapcsolódik a kórház működéséhez, illetve a termékeink legnagyobb része a fertőzések elleni harcnak egy éllovasa, ezért úgy gondoltuk, hogy kötelességünk támogatni egy ilyen kezdeményezést, és mint Semmelweis országa és a hazai kézfertőtlenítésben pedig az egyik vezető cég, úgy éreztük, hogy mindenképpen itt a helyünk, és egy jó ügy érdekében a kórház mellé áll.
Rengeteg diákot láttam, rengeteg felnőttet, akik érdeklődéssel tanulmányozták nem csak a kiállított eszközöket, tárgyakat, hanem vettek részt a rendelőintézet felépítésének, működésének bemutatásán. Elgondolkodtam, hogy Semmelweis Ignác óta óriási változások történtek a fertőtlenítés területén. Arra kérném, hogy röviden mutassa be a kedves rádióhallgatóknak az önök szakterületeit, hiszen nagyon fontos lenne, hogy ismerjék a sebtisztítás, az otthoni sebkezelés, vagy akár a fertőtlenítés jelentőségét, illetve a hiányának következményeit.
A cégünk története gyakorlatilag összefügg a kezdetek óta már a sebfertőtlenítéssel és a sebekkel. 200 évvel ezelőtt, illetve most már több mint 200 éve, amikor a Hartmann-t alapították, az egyik alapító tulajdonos angol és kód professzorokkal együtt fejlesztette ki gyakorlatilag a karbolgészt, ami a steril kötszereknek az előfutára volt. És ennek az örökségnek tovább vitele a cégnek a mai napig egy nagyon fontos célja. A kötszerek mellett nagyon sok termékünkkel segítünk az egészségügyi dolgozóknak a fertőzések elkerülésében. Alapvetően a kézfertőtlenítőszerünk, ami gyakorlatilag minden kórházban megtalálható, de emellett a műtéti textíliák, amelyek az egyszerhasználatos textíliák családjába tartoznak, gyakorlatilag a műtétek során segítenek abban, hogy minimalizáljuk a fertőzéseket. Az inkontinencia termékeink, a stoma termékeink mind-mind úgy vannak kifejlesztve, hogy a bőrrel való érintkezés során minimalizálják az esetleges fertőzési lehetőségeket, és gyakorlatilag, mint mondtam, a cégnek a hitvallása az, hogy minden területen küzdjünk a fertőzés ellen, ezért valamennyi termék fejlesztésénél ez áll a fókuszban. És miután a WHO előrejelzése alapján 2050-ben a vezető halálok az egészségügyel összefüggő fertőzések lesznek a világ nagy részén, miután a hagyományos, illetve a egyéb betegségek kezelése olyan mértékben fejlődik, hogy nem a rák, nem a kardiovaszkuláris betegségek és az egyéb krónikus betegségek lesznek, amik a legtöbb áldozatot kívánják, hanem ezek a nagyon pici, agresszív baktériumok, amelyek ellenállnak ugye antibiotikumoknak, egyre rezisztensebbé válnak, és hogyha nem küzdünk ellenük megfelelő hatékonysággal, és ezt nem kezdjük el már ma, akkor valóban nagy gondot fog ez már okozni a következő generációnak is.
Említette itt a Hartmann történetét. Hol áll a Hartmann a fejlesztések területén Európában?
Mindenképp az élvonalba tartozik, tehát Európában és a világ egyes részein a vezető cégek közé tartozik. Azt tudni kell, hogy minden cég nagyon sokat fejleszt. és a Hartmann mellett kiváló cégek dolgoznak még a piacon, de mi azt mondjuk, hogy a 200 éves tapasztalatunk és a Hartmannnak a széles portfóliója. Ugye említettem, hogy az inkontinencia, a sebkezelés, a műtéti textíliákon keresztül a kézfertőtlenítésig, mi lefedjük az egész vertikumát gyakorlatilag az úgymond egyszer használatos orvostechnikai eszközöknek, amelyek a kórházban műtétek során előfordulhatnak. Így nekünk egy olyan területeken átívelő tapasztalatunk van és fejlesztési lehetőségünk, amivel nem minden cég rendelkezik, és tudunk egy olyan komplex megoldást nyújtani a műtőknek, kórházi osztályoknak, amivel ki tudunk talán tűnni a többi cég közül.
Számomra nagyon érdekes az önök honlapján az a sokféle lehetőség, amellyel igyekeznek tájékoztatni, akár a nem szakembereket, mint például én. Sőt, önök egy Hartmann online akadémiát is indítottak, amelyre szintén lehet jelentkezni. Kiket várnak ezekre a képzésekre, és miért népszerűek ezek, hiszen rengetegen voltak a Honvéd Kórházban május 5-én?
Mindenkit várunk. Ha az egészségügyi szakemberekről beszélünk, akkor ugye ismert a régi mondás, és elcsépelt a jó pap holtig tanul. Amikor mi elvégzünk egy egyetemet, főiskolát, legyen az orvosi egyetem, egészségügyi főiskola, megkapjuk azt az alaptan anyagot, tan ismeretet, amit az akkori tudomány tud nekünk átadni. De a fejlődés az ugye folyamatos, és ha az egészségügyet nem nézzük, akkor látjuk azt, hogy 20 évvel ezelőtt még nem volt okostelefon. 40 évvel ezelőtt még sorban álltunk az otthoni vezetékes telefonért, most meg már mindenkinek a kezébe van telefon, videót nézünk rajta. Na most ugye ez a technikai fejlődés az egészségügyön belül is megtörtént, csak ugye ez kevésbé látványos. Mert szerencsére azért a legtöbb embernek nincs napi kapcsolata olyan szinten az egészségügyel, hogy betegként találkozik. A szakembereknek más a helyzete, ők a folyamatos fejlődésüket ugye kreditpontos tréningeken kapják meg és végzik el. Itt szeretnénk őket folyamatosan tájékoztatni, és az egyik akadémiai célunk ezzel, hogy az új termékeknek a használatáról tudjunk nekik segítséget adni. Az egyik területe a cégnek a krónikus sebek kezelése. Sajnos népbetegség a cukorbetegség, és ennek az egyik szövődménye a cukorbeteg láb, amit így hívunk, ami sok esetben fekélyes sebet, egy váladékozó sebet tud okozni. Na most ezt, ha helyesen kezeljük, és nem egy sima száraz mullappal vedjük le, hanem egy modern kötszerrel, ami mondjuk szívi és öblíti a sebet, akkor ez begyógyítható, és gyakorlatilag az ember az életét tudja úgy élni, hogy nincs életminőség vesztesége. De ezt meg kell ismertetni mind a szakemberekkel, mind pedig a laikusokkal. Tehát a laikusok felé is egy olyan tájékoztatást szeretnénk nyújtani, hogy ők is tudják, hogy mi az, ami elérhető, illetve nagyon fontos az edukáció, hogy hogyan kell nekünk élni, hogyan kell nekünk ahhoz viselkedni, hogy ne legyünk betegek. Vagy ha az orvos fölírt valami kötszert, azt hogyan használjuk. Például egy sebnél nem elég, hogy rárakjuk a kötszert. Hogyha egy vénás eredetű problémánk van, nagyon fontos a kompresszió. Ha egy nem megfelelő pólyát rakunk, nem rakunk föl pólyát, nem helyezzük kompresszió alá a végtagot, akkor nem sokat ér a sebkezelés. Tehát ez egy olyan komplex rendszer és egy olyan komplex kezelési mód már, amit egy-egy megbetegedés esetén az egészségügy is mi tudunk ajánlani, hogy szükséges hozzá mind a beteg és mind a szakembereknek az edukációja, és ez folyamatosan, hogy folyamatosan fejlődnek a termékek és a tudás, ezt folyamatosan kell nekünk átadni. A fiatalok felé pedig azt az üzenetet szeretnénk továbbítani, hogy ez egy csodálatos szakma. Tehát mi, akik nem orvosok vagyunk, nem olyan egészségügyi szakemberek, akik a napi ellátásban dolgoznak, viszont a napi segítséget adják a termékekkel orvosok kezébe, óriási és egy nagyon jó élmény azt látni, ahogy gyógyulnak a betegek. Hogy több levágni készült lábat megmentettünk. Tehát olyan sebeket tudunk begyógyítani ma már a technológiával, ami korábban elképzelhetetlen volt, ezzel életeket lehet menteni, és ez adja ennek a szakmának gyakorlatilag a szépségét és a csodálatosságát. Látjuk azt, ahogy az emberek felépülnek, és újra tudják az életüket élni.
Ha visszatérünk erre a május 5-én tartott nyílt napra, amelynek során a fertőtlenítés különböző módjaival ismerkedhettek meg a látogatók, számomra nagyon érdekes volt a kórháztechnikai bemutató is, hogy már mi mindent tudnak megvalósítani egy kórházi műtét során, tehát nem kell annyira félnünk, mint régen, hiszen kiváló szakemberek kiváló műszerekkel dolgoznak. Van-e e tekintetben, ami továbbfejlesztésre szorul, illetve itt az emberi magatartás, amit az előbb említett, hogy függ össze? Tehát, ha én bekerülök egy kórházba, kiválóan ellátnak, majd hazamegyek, akkor árthatok magamnak?
Hajaj! Igazából ez a legnagyobb kihívása ma az egészségügynek, hiszen ugye mindannyian hallottunk már, hogy robotokkal operálnak, távolból operálnak, közelről. Amikor mi kezdtük a szakmát 20-30 évvel ezelőtt, a laparoszkópos műtétek akkor kezdtek elterjedni Magyarországon, ugye, ami azt jelenti, hogy nem egy nagy vágást ejtenek az emberek testén, hanem 2-3 kis lukon keresztül bevezetik a szondát, a műszereket, és gyakorlatilag minimális invazív hatást érnek el, vagy minimálisan invazív a beavatkozás. Ezek mind-mind a műtétek sikerességét javítják, illetve a hatékonyságát. Ugye a diagnosztikai eszközök, a CT-k, MRI-k már pontosan meg tudják határozni, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, a műtét közben követi az orvos gyakorlatilag, hogy melyik területen kell neki dolgozni. De ha mi hazamegyünk, és nincs meg az a higiénia, a sebet nem kezeljük megfelelően, és az a seb elfertőződik, akkor az egész nem ér semmit. És sajnos nem egy, nem kettő olyan esetről tudunk, ahol nem szeretem ezt a kifejezést, hogy a műtét sikerült és a beteg meghalt, de sajnos igen. És az egészségügy dolgozói hiába tesznek meg mindent, mert egy óriási harc, amit ők a fertőzések ellen a kórházakban végeznek, mert gyakorlatilag, ahogy egyre többen és egyre több beavatkozásra kerülnek be az intézménybe, ugye különböző állapotban jutnak oda be, különböző helyzetekből, tehát nekik már a bekerülő betegeknél egy óriási veszélyhelyzet van, hogy kivíz be oda valamilyen fertőzést, és ezt megakadályozni, és erre figyelni, hogy ne terjedjen tovább. Na most, ha mi hazamegyünk, és nem kezeljük magunkat, akkor ez ugyanez előfordulhat, illetve erre a látogatók figyelmét kellene nagyon fölhívni, hogy amikor látogatni megyünk be egy beteget, egy rokonunkat, akkor ha mi nem fertőtlenítjük a kezünket, ha mi nem figyelünk arra, akkor lehet, hogy mi fertőzzük meg a szerettünket, és okozunk neki esetleg nagyon komoly problémát. Tehát fontos a kórházban, ha betegeket meglátogatjuk, hogy a kezünket fertőtlenítsük. Általában a kórházak bejáratánál már van kézfertőtlenítő állomás, ezt ajánlott mindenkinek használni. Az se baj, hogyha megnézik a honlapunkon, hogy mi a helyes kézfertőtlenítésnek a módja. De nem csak a kórházon belül. Ugye itt a COVID járvány alatt került gyakorlatilag előtérbe fókuszba a kézfertőtlenítés, hogy ezzel tudjuk megelőzni esetleg a járványnak a terjedését. És sajnálatot tapasztaljuk, hogy minthogyha nem történt volna semmi. Tehát gyakorlatilag a kézfertőtlenítés a hétköznapokból teljesen kiszorult. A gyógyszertárakkal napi kapcsolatban vagyunk, gyakorlatilag nem nagyon keresik az ember a kézfertőtlenítést. Tehát azok, akik mondjuk egészségügyben dolgoznak, egészségügyel szorosabb kapcsolatban vannak, vagy odafigyelnek jobban magukra, ott ez megmaradt, de például ugye most januárban volt egy nagyon erős influenza járvány, elég magas halálozással is. Én nagyon kevés embert láttam például maszkban, és a kézfertőtlenítőknek sem növekedett a forgalma, sem nálunk, sem a gyógyszertárokban. Ugye említettük itt a magas halálozási arányokat, ezek mind-mind hozzájárulnak. Mindig azt szoktuk mondani, hogy ezzel a baktériumokkal szembeni harcban az egyik legnagyobb probléma, hogy nem látjuk az ellenséget. Tehát nem látjuk azt a kezünkön, hogy ott van az a baktérium, amit onnan el kellene távolítani. Ezért felelőtlenek vagyunk. Nem is tudjuk azt, hogy mikor, hogyan fertőzzük meg magunkat és másokat, és 200 évvel Semmelweis után még mindig ez az egyik legfontosabb téma az egészségügyben. Ugye nem véletlen az, hogy a pályaorientációs napot főigazgató úr is kiemelte a megnyitójában, hogy mennyire fontos a mai napig a kézfertőtlenítés.
Tudom, hogy most itt nem mondhatunk termékneveket. Azt viszont megkérdezném, hogy az otthoni sebkezelésre még porral sebkezelnek, vagy már sokkal modernebb eszközök is vannak?
Hát a por már szigorúan tiltott. A mi fiatalkorunkban valóban még ezt a fertőtlenítő port szórtuk a sebbe. Szép nagy varok is keletkeztek, meg hegek keletkeztek. Most már vannak olyan korszerű sebb öblítőszerek, vannak fertőtlenítőszerek is, van egy seb öblítőszer, ami egy olyan tisztítást végez, és egy olyan mikroklímát teremt utána a sebben, hogy egyrészt a seb nem fertőződik el, másrészt pedig sokkal gyorsabban gyógyul. Tehát nem por, de öblítők vannak. Egyébként a gyógyszerészek is folyamatosan vesznek részt képzéseken, és őtőlük nagyon sokan tanácsot is kérhetnek. Meg tudják mondani, ha bemegyünk egy gyógyszertárba, hogy milyen terméket ajánlanak ők egy sebre, öblíteni, fedni. Vannak különböző kötszerek, ugye a legújabb fejlesztés, ami egy szilikon felső réteget tartalmaz, ami gyakorlatilag abban segít, hogy a sebről a kötszert fájdalommentesen lehet eltávolítani, tehát nem ragad a kötszer a sebbe, emellett gyorsabban gyógyul, mert igazából a kötszereknek és a termékeknek az a legfontosabb feladata, hogy egyrészt fertőzésektől mentesítse a sebet, másrészt pedig egy olyan mikroklímát alkalmazzon, ami a seb gyógyulásban megadva azt a segítséget a legcsodálatosabb szervezetnek, az emberi szervezetnek, mert a szervezet önmagát gyógyítja meg. Tehát nem a kötszer gyógyít meg, nem a seböblítő gyógyít meg, mi gyógyítjuk meg magunkat, és nekünk egy ilyen környezetet kell biztosítani.
Akkor itt függ össze a táplálkozásunkkal és akár a gyógyulásunk, amit beszélgetésünk elején említett.
Igen. Igen, a táplálkozás úgymond társszakma nekünk, de elég sokat kell vele foglalkozzunk, miután, amit említettem, a diabétesz, a cukorbetegség az egyik legsúlyosabb kiváltó oka ezeknek a krónikus sebeknek. És azt látjuk, hogy a statisztikák is azt mutatják, hogy Magyarország lakosságának 50%-a elhízott vagy túlsúlyos kategóriába tartozik. Sajnos, ha nem figyelünk oda magunkra, akkor az egyik legnagyobb rizikofaktor a cukorbetegségre az elhízás. A túlzott étkezés, túlzott cukorfogyasztás, és ha ebben egy picit tudnánk visszavenni, odafigyelni magunkra, odafigyelni a táplálkozásra, hogy mennyi cukrot eszünk. Ha túlsúlyosak vagyunk, akkor picit megpróbálni lefogyni. Ugye ezt a trénerek mondják, hogy hiába megyünk el sportolni, hiába megyünk tréningre, ha nem csinálunk mellette diétát, nem fogunk lefogyni. Pedig magunknak segíthetünk azzal a legtöbbet, hogyha odafigyelünk magunkra, és nem jutunk el abba az állapotba, hogy megbetegszünk, és bármilyen orvosi segítségre lesz szükségünk.
Elmondanám a kedves rádióhallgatóknak, hogy a Balaton Akadémia keretében hallhattam igazgatónak egy nagyon érdekes előadását, ahol különböző grafikonokat mutatott be, amely többek között ezt az összefüggést, tehát a táplálkozás, a testmozgás és az egészségünkre való odafigyelés, valamint az elhunytak számát mutatta Európa, illetve világszinten. És hát itt nem állunk túl jó helyen mi magyarok. Mi az oka? Bennünk rejlik a hiba?
Könnyelműek vagyunk. Én azt mondanám, hogy könnyelműek vagyunk, hiányzik nagyon egy jó egészségügyi oktatás. És nem csak az iskolákban, hanem akár a tévében, rádióban, sajtóban, most, hogy társadalmi hirdetés, vagy egyéb műsorokon keresztül, hogy hogyan éljünk egészséges életet. Mert nem figyelünk oda magunkra. És az egészségtudatosság, én úgy látom, járva a világot, hogy más országokban azért sokkal előrébb tartanak. Van, ahol mögöttünk vannak, ez talán a volt szocialista országokban nem volt annyira napirenden az egészségtudatosságra való nevelés. Több európai országban igen, ugye, vannak, akik szerencsésebbek a mediterrán diétával, tehát Olaszország, Spanyolország, ahol sokkal több zöldséget esznek, mint mi, pedig mondjuk mi se ehetnénk, mert azért Magyarországon is nagyon jó zöldségek teremnek meg. És igazából a táplálkozás összetétele az, ami nagyon meghatározó. Nemrég olvastam, hogy napi fél kiló nyers zöldséget kellene igazából, hogy megegyük. És nyersen, és nem megfőve, meg grillezve, illetve, és ez nekem a személyes tapasztalatom, hogyha az ember a súlyát akarja tartani, akkor nálam legalábbis működött a úgymond tápanyag szétválasztás. A fehérje és a szénhidrát szétválasztás, ami nem jelent mást, mint hogy egy rántott húst salátával lenni, és ha megnézzük, akkor az osztrákok a wiener schnitzelt azért salátával szokták tálalni, mondjuk jó krumpli salátát is hoznak hozzá, azért abban van szénhidrát, de alapvetően salátát esznek, nagyon sok salátát esznek, vagy ha meg tésztát eszünk, mint az olaszok, akkor meg hús nélkül. Tehát a paradicsomos tészta, vagy a gombás tészta, amit nagyon sokat esznek, és ez nagyon sokat jelent a tápanyag lebontás szempontjából, hogy a szervezet optimálisan tudja hasznosítani a szénhidrátot, meg a fehérjét, de ebbe nem akarok belemenni, mert nem vagyok dietetikus, és még lehet, hogy egy dietetikus hallgató majd megszól, hogy milyen butaságokat mondok.
Egyébként kár, hogy nem látják a kedves rádióhallgatók igazgató urat, mert látszik, hogy sportos, tényleg odafigyel az egészségére. Még egy kérdésem lenne itt a május 5-i bemutatóval kapcsolatban. Ott láthattunk a kórháztechnikai eszközök között olyat is, ami ellenőrzi, hogy van-e baktérium, vírus a műtőasztalon.
Ez egy átételes módszer, ugye kétféle eszköz van. Az egyik eszköz az a kezünkön tudja megmutatni, hogy megfelelően fertőtlenítettük vagy nem. Egy kontraszt anyaggal kezelt kézfertőtlenítőszerrel, ha a kezünket bedörzsöljük és bedugjuk ebbe a készülékbe, akkor látjuk azt, hogy melyik területek azok, amik fertőtlenítésre kerültek, melyik az, ami kimaradt, és nagyon érdekes, tehát ugye nem véletlenül mondjuk mi azt, hogy nem elég csak összedörzsölni, hanem minden egyes ujjunkat meg kell a másik kezünk markával dörzsölni, dörzsölni a kéz fejet, általában a kéz fej ugye ki szokott maradni, tehát ez vizuálisan nagyon jól lehet látni.
Ezt ott a diákok nagyon élvezik.
Igen, és vizuális, tehát ők már fog emlékezni arra, hogy hoppa, amikor én majd esetleg orvos leszek, akkor nekem a kézfertőtlenítés mennyire fontos, mert ott marad a ujjaim között, a körmöm alatt, vagy bárhol. A műtéti területeken pedig igazából nem a baktériumokat tudjuk kimutatni egy az egyben, hanem a fertőtlenítés hatékonyságát. Ami nem más, mint hogy megjelöljük ezeket a úgymond kritikus felületeket egy láthatatlan filctollal. És amikor a takarítás megtörtént, egy UV lámpával rávilágítunk a felületre. Ha eltűnt az a folt, akkor mondhatjuk azt, hogy megfelelő minőségű volt a takarítás. Természetesen az is fontos, hogy olyan eszközzel végezzék a takarítást, ami megfelelő módon eltávolítja az összes baktériumot, vagy vírust, vagy bármi, ami oda kerülhetett a felületre. És amiről beszéltünk, hogy lehet a legjobb technológia. És most lefordítva egy más területre. Ha én veszek egy szuper luxus autót, de abba mondjuk belerakok egy nagyon rossz minőségű üzemanyagot, az nem úgy fog működni, ahogy attól elvárható. Lehet a legkiválóbb egészségügyünk, hogyha nem megfelelő eszközöket használunk. Ha egyáltalán nem használjuk az eszközöket, akkor a legjobb orvosok se tudnak segíteni rajtunk. És ugye megint kiemelném az egyéni felelősséget, tehát ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogyha mi nem figyelünk oda és nem vigyázunk magunkra, akkor nem tudnak rajtunk segíteni. És nagyon sokszor látjuk, halljuk, hogy az orvos fölírja a kötszert, nem használják, fölírja a pólyát, nem használják. És ugye említette szerkesztő asszony a Balaton Akadémián az előadást, és ugye abba hoztam egy statisztikát, hogy mi sajnos egy gyógyszerszedő nemzet vagyunk. Mi úgy gondoljuk, hogy majd a gyógyszer mindenre megoldást nyújt. Tehát gyógyszert szedünk, ha szebbek akarunk lenni, ha nőjön a hajunk, ha le akarunk sülni, akkor meg bármire. Arról meg nem beszélve, ugye, hogyha most sokat ettem, akkor beveszek egy tablettát, eszünkbe se jut, akkor ne egyek sokat inkább. És a gyógyszer az nem megoldás nagyon sok esetben. Feleslegesen szedünk nagyon sok gyógyszert, amit ha megfelelően élnénk és táplálkoznánk, akkor el lehetne kerülni. És ugye említettem a sebek gyógyulásánál is, a szervezet önmagát gyógyítja meg. Nekünk csak az a feladatunk, hogy egy olyan környezetet teremtsünk a szervezetnek, vagy a sebnek, hogy ezt meg tudja tenni. De ha folyamatosan bombázzuk méreganyagokkal, vagy nem tartjuk tisztán mondjuk azt a sebet, akkor nem tudja meggyógyítani magát. És ez azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok pénz, nem is pénz, hanem elpazarolt életév lehet ennek az ára, hogy nem figyelünk oda arra, amit mi nagyon egyszerűen és nagyon kevés erőfeszítéssel meg tudnánk tenni.
Miért elkötelezett ön nem csak az egészségügyel összefüggő fertőzések megelőzése iránt, hanem a tudás továbbadása iránt?
Mert én úgy érzem, hogy segíteni jó. Segíteni egymásnak, segíteni az embereknek abban, hogy gyógyuljanak. Én közgazdász vagyok, de tanárnak készültem, a családomban több tanár is van. Élvezem azt, amikor egy olyan tudást át tudunk adni valakinek, amivel ő több lesz, gyarapszik, és hogyha ezzel még embereknek tudunk segíteni, és látni a szemükben a hálát, ennél nagyobb csoda nincs.
Kedves hallgatóink, Hornyák Lászlóval, a Hartmann-Rikó Hungária Kft. Ügyvezető igazgatójával az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház május 5-én tartott nyílt napja kapcsán beszélgettünk. Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Sztárban. És hessőt már a kecs, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven elemen, valahol elveszett, veszettől keresem, sehol se talál. Lakom.
szekrényben, a kávés csészében, vagy tál szőnyeg alatt, az ajtó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körültem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó, halló, 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 hallucináció, csak a szerelem. Se talállak téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi ugaron, sorstalan utakon, fejvesztve kutatom őt. Nem tudom, hol lakom.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Szó sincs róla, hogy várnám a végét, ennek az útnak beszívom a létét, az ég kék, s látom a parton a békét. Amit mindig vittam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház.
Koktél a kézben, relaxálok éppen. Itt hajózok a nyugalom tengerében. Előttem az éden 3D-ben.
Ha megvan ház, jöhet a karibi hangulat. Az idő megáll, de a reggi még szólhat. El is felejteném a gondjaimat, mert a lazdaság az pozitívban hat. A rasta szív, a rasta szív.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Maksó Péter atyát hallják a halál fogalmáról elmélkedni. A szerkesztő Gronda János.
Hányszor előfordul, hogy akkor hívnak, amikor már meghalt, és kérdeztem, miért nem hívtak? Hát nehogy megijedjen a haldokló. És akkor így belegondolok, hogy arra nem gondolnak, hogy esetleg odaállt, majd megijed, mert mindent átvisz. Ha itt meggyón, betegek szentségét magához veszi, a viatikumot, a betegek szentségét föladja neki a pap, a viatikumot, az oltári szentséget magához veszi, teljes búcsút is megadja a pap neki, és nyugodt szívvel engedhetjük útjára. Ehelyett, ha nem hívjuk a papot, mindent átvisz, és mindenért neki kell felelni. Az is érthető és szeretetből van, hogy nem akarjuk megijeszteni, és nem akarjuk szembesíteni azzal, hogy esetleg már nem sok van neki hátra, de ezt ő tudja legjobban, hogy már nincs sok hátra, és általában megnyugvás a betegnek, hogyha papot hívnak hozzá. És milyen érdekes, hogy mielőtt már elkezdtem volna ezt a rádióműsort, és mielőtt hozzáfogtam volna, sürgősen haldoklóhoz hívtak. Az Úr fölkészítette a lelkemet ezzel is, mintha műsor felmondása előtt az Úr ezzel is készített volna engem. Bizonyára a paptestvérek is megerősíthetik azt, amit én is tapasztalok. Általában ilyen utolsó találkozáskor, akkor feladjuk a betegek szentségét, akkor szinte mindig van valami kis csoda, most is, a mai napon is. A bácsi, akihez hívtak, már nem kommunikált, és amikor oda mentem közel hozzá, megfogtam a kezét, megsimogattam, és mondtam, hogy én vagyok a pap, minthogyha új élet költözött volna bele. Ott voltak az ápolók is, és csak nézték, hogy megpróbál keresztet vetni, megpróbál beszélni, és amikor föladtam neki a betegek szentségét, még a színe is más lett, és csodák csodája, mosolygott. Nem akarták elhinni a nővérek sem. Hogy a lélekben ilyenkor mi játszódik le, az csak a Jóisten tudja. De ez a hét szentségből az egyik, és vegyük nagyon komolyan. És azoknál a betegeknél, akikhez hívnak a betegek szentségét föladni, akik még értelmüknél vannak, és a szemük is nyitva van, és búcsúzom el, az az utolsó pillantás, az olyan, mintha üzenet lenne az égből, és egy nagyon szép nyugodt arc, talán egy kedves mosoly, és egy megnyugodott lélek tekint vissza rám. Ezek az utolsó pillanatok, utolsó pillantások, ezek úgy bele égnek az embernek a szívébe, mint egy köszöntés az égből. Most hallgassák meg a kedves rádióhallgatók azt a kis írást, amit egy kedves ismerősöm írt nekem a kérésemre, aki hospice osztályon dolgozik, és nap mint nap találkozik a halállal. Hallgassuk figyelmesen az ő gondolatait. Aki hozzánk kerül a hospice osztályra, az már végigjárta az utat. Megtudja, hogy daganata van, számtalan vizsgálat, műtétek, sugár vagy kemoterápiák. Sok testi és lelki szenvedéssel teli időszak ez. És végül a hospice osztályra kerül, onnan már nincs tovább. Nálunk már nincsenek vizsgálatok, kezelések, csak tüneti kezelés van. Sokszor tapasztalom, hogy mégsem készülnek fel a betegek arra, hogy meg fognak halni. Vagy a hiányos tájékoztatás miatt, vagy egyszerűen azt hazudják nekik, hogy itt majd felerősödnek és jobban lesznek. Persze, ilyen is történt már. Ha őszintén és tapintatosan elmondanánk ezeknek az embereknek, hogy miért vannak itt és miben kapnak segítséget, testi és lelki támogatást, mindezt úgy, hogy a reményt nem vesszük el tőlük, sokkal könnyebb lenne a betegeknek és a hozzátartozóknak is. Sokszor mondják, hogy a halálra nem lehet felkészülni. Ez nem igaz. Fel lehet és fel is kell rá készülni. Ezen az osztályon nem hirtelen halnak meg az emberek, kapnak előtte időt az Istentől, hogy felkészüljenek. Az más kérdés, hogy ezzel az idővel mit kezdenek. Nagy különbség van hívő és nem hívő beteg között. Aki hívő ember, hisz Istenben és az örökké valóságban, sokkal könnyebben éli meg ezt az időszakot. Jobban viseli a kiszolgáltatottságot, a fájdalmakat. A hospice ellátásban nagyon fontos elv, hogy nem szabad a halált sem sietetni, sem késleltetni. Nálunk nincs újraélesztés sem. A másik, ami a hospice ellátás sajátja, hogy a családtagokat is bevonjuk az ápolásba. Nagyon jó azt látni, amikor a családtagokat, a beteget vagy haldoklót körülveszik. Legszebb élményeim ezzel kapcsolatosak. Egy női betegünknek 5 testvére volt. Mindnyájan mélyen vallásosak. Szépen beosztották egymás között, mikor ki lesz a haldokló testvérükkel. Nem hagyták magára egy percre sem, éjszaka is mellette voltak. Imádkoztak és virasztottak. Isten akaratában megnyugodva, békében ment el ez a beteg. A testvérek nagyon hálások voltak ezért a lehetőségért, mert így, bár fájdalommal, de megnyugodva tudták végig kísérni testvérüket. Isten nagy kegyelme az, hogy a haldokló mellett lehetünk, és a halál pillanataiban is vele vagyunk. Az a tudat, hogy nem volt egyedül, amikor kiszállt belőle az élet, a későbbekben is nagy megnyugvással tölt el. Egy másik esetben egy leánygyermek mellett lehettem, akivel a haldokló édesanyja ágyánál imádkoztunk az irgalmasság rózsafűzérét. Az édesanyja az imádság után néhány perccel csendesen meghalt. Még aznap a munka után együtt mentünk ezzel a lányjal a szentmisére, és ő ott meggyónt és megáldozott. Olyan jó volt látni, hogy mély gyászában is Istenből merített erőt. Volt egy női betegünk, nagyon rossz állapotban került az osztályra. Kontaktusba már nem tudtunk lépni vele. A fia Angliából, a lánya Svájcból jött haza, az édesapja, a beteg exférje Debrecenből utazott fel Egerbe, hogy mellette legyenek. 2 héten keresztül éjjel-nappal mellette voltak. Nagyon mély lelki furdalással küszködtek. Nekünk ápolóknak nem is a betegre kellett nagyobb gondot fordítanunk, hanem a családtagoknak volt szüksége lelki támaszra. A Jóisten erre a 2 hétre újra összehozta a szétszakadt családot, együtt kísérték végig édesanyjuk haldoklását, egymásba kapaszkodva és egymásból erőt merítve. Azt nem tudom, hogy ők mennyire voltak vallásosak, de én tudom, hogy itt is a Jóisten működött, és nagy kegyelem volt ezt megélnem. Mindig szívesen emlékszem rájuk, pedig már lassan 7 éve történt. Volt még egy férfi beteg, János bácsi, akivel kezdettől fogva olyan mély kapcsolat alakult ki, szinte apa-lánya kapcsolat. Nála láttam először, milyen az, amikor tudatosul az emberben, hogy már nincs tovább, mikor már a remény is elvész. A többiek úgy szokták mondani, hogy feladja, szerintem inkább elfogadja. Szinte minden betegnél eljön az a szakasz, amikor elfogadja, hívőnél és nem hívőnél egyaránt. Azóta sokszor láttam a betegeken ezt a pillanatot, és én mindig örülök neki, mert tudom, hogy utána megkönnyebbülnek. Erre az Úr vezetett engem János bácsi által. Dicsőség az Úrnak! Szokták kérdezni tőlem, hogy bírom, hogy lehet ilyen helyen dolgozni, ennyi halott, meg minden hasonló nehézség. Én nem is értem, miért kérdeznek tőlem ilyeneket. 32 éve dolgozom ilyen helyen, ahol az emberek meghalnak, nekem a halál az élet természetes része. Az évek során megtanultam, hogy fogadjam el ezt, ne fájjon minden egyes ember elmenetele, de ne is legyek közömbös irántuk. az Úr vezet ebben is. Minden beteget, aki kicsit is kötődött hozzám, a szívemben őrzök, és szeretettel gondolok rájuk, imádkozom értük. Eddig a hospice osztályon dolgozó testvérünk tanúságtétele. Köszönjük neki ezeket az őszinte és szép szavakat, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, és épülhetünk. Most hagy olvassam fel egy kedves paptestvérem gondolatait a gyászról, a halálról. De nem csak gondolatok ezek, hanem tanácsok is. István Barnabás atya így ír. Végső küzdelemben lévő családtagunkat vegyük körül szeretettel, igyekezzünk mellette lenni haldoklásában. Érintsük meg a kezét, imádkozzunk vele vagy mellette, olvassunk a Szentírásból. Ősi hagyomány, hogyha meghal közeli családtagunk, gyertyát gyújtunk, és a fülébe súgjuk Jézus nevét háromszor, ahogy ez a régi szertartás könyvekben elő van írva. Temetés szervezésénél legnagyobb hangsúlyt az egyházi szertartás, a közösen elmondott imádság és a gyászmise kapjon. A családban különösen is figyelni kell arra, hogy megrendülés mellett igazi együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség legyen bennünk egymás iránt. A sírás enyhíti a fájdalmat. Ha közvetlenül érintettek vagyunk, ne folytsuk vissza a sírást. Hagyjuk, hogy érzéseink nagyon őszintén feltörjenek, adjuk ki magukból a fájdalmat. Másoknak sem ajánlatos ilyet mondani, most erősnek kell lenned, most ne sírj, ellenkezőleg. Álljunk meg a síró mellett, maradjunk csendben, érintsük meg, vagy mondjuk inkább ezt, itt vagyunk, támogatunk, veled sírunk. A halottal kapcsolatos hivatalos ügyintézésben vagy temetés előkészítésében, hivatalokban, plébánián, a ház körül vagy az udvarban, ahogy hajdanán a komák távoli rokonok pontosan tudták, ilyen helyzetben mi az ő teendőjük, legyünk érzékenyek a segítségnyújtásban, hogy ne a közvetlen családtagokra nehezedjen minden feladat. Halálesetben a családnak megnövekednek a kiadásai. A szélesebb rokonság és a közösség megteheti, ahol ennek hagyománya van, hogy figyeljen arra, hogy csupán egy-két virágkoszorú kerüljön a sírra, a temetése résztvevők azonban adakozhatnak belátásuk szerint, hogy azt összegyűjtve temetés után a családnak átadják. Ha meghal közeli családtagjuk, összejön a család minden tagja. Éberen vigyázzunk arra, hogy szeretetben, békében és egységben maradjunk mindenben egymás között, kerüljük a vitatkozást. A koporsó mellett virrasztó imákon vagy temetés előtt imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért. Olvassunk fel a Szentírásból vigasztaló igéket, különösen Jézus feltámadásáról és az örök életről. Koporsó mellett állva engedjük, hogy ott legyen bennünk a hiányérzet okozta szomorúság, a veszteség okozta félelem. Ezek érzések szabad, hogy legyenek. Ugyanakkor arra is törekedjünk, hogy helyet találjon bennünk, és közöttünk a hitünk, hisszük, hogy aki meghalt, él, csak átment oda-átra. Valljuk meg hitünket, hogy él bennünk a remény, Jézus felvette őt országába, hogy ne gyászoljunk úgy, mint akinek nincs reménye. Elkezdődik bennünk a gyászmunka. Próbáljuk meg elengedni halottainkat. Mondjuk ki, Istenem, elfogadom, legyen meg a te akaratod. Hagyjuk, hogy Isten végbe vigye tervét. Bizalommal adjam át a szeretett szemét Isten örökkévaló irgalmának. Ebben legyen fokozatosság. Temetés napján, 6 hét után, 1 éves évfordulón, esetleg elhunyt szeretteink születés vagy névnapján, jöjjünk össze a családban, kérjünk szentmisét a plébánián, imádkozzunk együtt. Halottak napján keressük fel elhunyt szeretteink sírját, tisztítsuk meg a sírhantot, vigyünk rá virágot, gyújtsunk mécsest vagy gyertyát, de mindenek előtt imádkozzunk az élet urához, aki számára nincsenek halottak, hisz Isten számára mindenki élő. Imádkozzunk gyakran a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Halottak napja körül otthon is gyújthatunk esti imánál mécseseket, elhelyezhetünk egy lila kendőt, esetleg egy fényképet, ezzel is felidézve elhunyt családtagjaink emlékét. Hozzátéve, adj Uram örök boldogságot neki, vagy nekik. Most hallgassuk meg Sík Sándor Ne félj című versének egy részletét, az utolsó versszakot. A halál is csak ennyi, ne félj elébe menni, édesapád az Isten, repül eléd ölelni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya a halál fogalmáról elmélkedett. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.